Tehát Máté evangéliumának a 4. fejezetéből olvasom az első 11 verset, ez az a Jézus megkísértésének a története, az első három kísértésből áll, az első kettőről már beszéltünk, de az egészet felolvasom, hogy a teljes képet lássuk, és utána újraolvasom azt a két vagy három verset, ami a ma esti igehirdetésnek az alapja. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. És ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Mit kezdjünk a kísértéssel? Ugye minden alkalommal azzal kezdem, hogy megpróbálom valamilyen módon megmutatni, hogy amit a kísértés szó meg gondolat alatt az a társadalom, amiben élünk, mond nekünk, meg amit a Biblia gondol a kísértésről, meg ahogy a Biblia beszél a kísértésről, az két teljesen különböző világ. Bizonygatom, de a héten segítségemre jött a gondviselés, sétáltam egy úton, és a következőt láttam egy boltnak a bejáratán. Ez mindent összefoglal, amit én próbáltam erről elmondani az elmúlt hetekben. A csábítást, mint tudjuk, csak egyféleképpen lehet legyőzni, ha engedünk neki. Tegyen hát egy sétát nálunk, és engedjen a csábításnak. Ez a kísértés filozófiája ma. Népszerű bölcsesség, különben működik. De Jézus más tett. Jézus más tett. És ehhez értenünk kell a kísértés lényegét. Köszi, nem kell tovább. A kísértés nem az, hogy bemegyek-e ebbe az egyébként nagyon finom és vonzó ázsiai fűszereket és ételeket árusító boltba, és elköltök-e egy csomó pénzt arra, amit nem terveztem, és jaj, milyen rosszat csináltam, mert nem akartam elkölteni ezt a pénzt, és mégis elköltöttem, hát most akkor rossz vagyok. Ugye így gondolkodnak az embereket. Ez lenne a kísértés? Nem. A kérdés az, hogy ha ott és akkor bemegyek ebbe a boltba, és elköltöm például azt a pénzt, ez tudom, nem annyira életszerű, de azért értsétek jól. Elköltöm azt a pénzt, amit arra tettem félre, hogy vegyek belőle valami különleges ajándékot a feleségemnek. De nem bírtam megállni, hogy bemenjek ebbe a boltba. Bementem és elköltöttem. És ezért vége annak a szándékomnak, annak a küldetésemnek, hogy őt megajándékozzam. Na ez a kísértés tétje. Nem az a kísértés, hogy elköltöm-e azt a pénzt valamire, vagy nem, hanem például, hogyha akkor és abban a megkönben nincs baj bemenni abba a boltba. Előtte is jártam, ott utána is. Ekkor nem mentem be, amikor ezt láttam. Miért? Miért nem mentem be? El sem mondom, hogy másra beküldtem a fiamat. Ez az apa, érted? Én nem megyek be, őt beküldöm. Én adtam neki a pénzt. Érted, nem igaz, mert az anyja. Na, tehát. Csak értsük a kísértést, ha bemegyek ebbe a boltba, mert nem bírok ellenállni, úgymond a csábításnak, és eltöltök ott valamennyi időt, és ezért lemaradok egy nagyon fontos találkozóról, mondjuk, ahova várnak, vagy ahol számítanak rám, akkor az történt, hogy megint a kísértésnek engedve valami sokkal fontosabb és sokkal értékesebb lett semmivé, mert nem voltam ott, ahol számítanak rám, vagy ahol fontos lennék. Értitek? Ez a kísértés lényege a Biblia szerint. Nem az a kísértés a Biblia szerint, hogy morális értelemben mit szabad, meg mit nem szabad, mi jó, meg mi nem jó. Sokkal többről van szó. És ezt érteni kell annak, aki ezt a történetet szeretné megérteni. Jézus életében is ugyanerről van szó, ezt elmondtam, hadd mondjam el újra. Egy történet részeként kell látnunk a kísértést. A történet pedig az, hogy ezelőtt a történet előtt azt olvassuk, hogy Jézust megkereszteli keresztelő János, ami nem más, mint hogy őt már szimbolikusan azonosul a bűnös emberiséggel, a keresztségben, a megtérés jelében. És amikor a keresztelése során feljön a vízből, akkor leszáll rá az Isten szent lelke, felhatalmazza Isten az ő szent lelkével, és az atya azt mondja neki, hogy te vagy az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. Ez egy megerősítés arra a küldetésre, amiért Jézus jött. A messiás, vagy a Krisztus görögül, magyarul a felkent, aki kapja az Isten szent lelkét, egy küldetésre kapja ezt. És ezután a történet után, a kísértés története után Jézus elkezdi ezt a küldetést, elkezdi ezt a nyilvános szolgálatot. És a kettő között ott van a pusztában, ott akkor történik, egyrészt megpróbáltatik, hogy valóban hiszi ezt, hogy Isten az ő atya. És akkor jön az ördög, aki kísérti, és ezzel megpróbálja elterelni őt. Nem az a kérdés, hogy eszik vagy nem eszik, jó vagy rossz lenni, nem kérdés. Hanem az, hogy ott és abban a pillanatban Jézus bízik-e abban, hogy ő az Isten gyermeke. Nem az a kérdés önmagában, hogy Isten megőrzi a második kísértés, ugorj le a templom tetejéről. Hanem az a kísértés, az a tét, hogy vajon rá akarja venni Istent, meg akarja próbálni, ki akarja próbálni Istent, amikor mesterségesen idézi elő ezt a veszélyhelyzetet. És a kísértés a keresztény ember számára mindig ez. Nem az még egyszer, hogy mi jó, mi rossz, rosszat csináltam, most nagy baj van, hanem az, hogy elveszítem az Istennel való bensőséges közösséget, és ezért nem fogom azt tenni és azt élni, amire ő elhívott, amire elküldött, ami nagyon jó, ha benne lehetünk és benne érhetünk. Így gondolkodunk keresztényként a kísértésről. Egy másik bevezető megjegyzést is szükséges még tennem. Szintén elmondtam ezt korábban is, de fontos, hogy újra lássuk, hogy Jézus kísértése és a mi kísértésünk, valamint Jézus győzelme és a mi győzelmünk kettős párhuzamban áll. Egyrészt, ez azt jelenti, hogy amikor Jézus megkísértetik, akkor éppen a ránk vonatkozó küldetése miatt fontos látnunk, hogy az ördög ellenünk, a megváltás ellen harcol. Kávin János mondja, hogy ott mindannyiunk képviseletében kísértetik meg Jézus, mert ha elbukik, akkor azt a küldetést, amit ránk nézve értünk tesz, az egész világért tesz a megváltás nagy küldetését, azt fogja elbukni. És ha Jézus győz ebben a kísértésben, az szintén értünk, és ránk nézve történik. Tehát ez a történet a mi történetünk, kísértése a mi kísértésünk, győzelme a mi győzelmünk, abban az értelemben, hogy ő bennünket képvisel ebben a helyzetben. De van egy másik párhuzam is, és általában ezt szokták mondani, és ez is fontos, de ez csak logikailag az előző után jöhet. Azaz, ha az előző a miénk, és tudjuk, hogy értünk, velünk tette, akkor utána tudjuk igazán használni a másikat. A másik párhuzam az meg abból fakad, hogy Jézus ugyanolyan valóságos ember, mint amilyen emberek mi is vagyunk. És ezért amilyen módon az ördögöt támadja, nagyon sokszor úgy támad bennünket is, és amilyen módon Jézus harcol és megáll, az segíthet nekünk is megállni. A harmadik kísértés, amivel ma foglalkozunk, az a hatalom kísértése. Lássuk hát őt, hogyan kísértetik meg, majd hogyan győz, mi a mi kísértésünk, és mi lehet a mi győzelmünk. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Nyilvánvaló, hogy ez a kísértés is az előzőekhez hasonlóan Jézus képzeletében játszódik le, mint egy látomásszerűen. Erről beszéltünk múlt héten, és fontos, hogy lássuk, hogy mi a kísértés és a képzelet közötti összefüggés, de ma már nem beszélek erre. Erről meg lehet nézni az előző igehirdetésen, vagy meghallgatni. Amiben azonban ez a támadás, vagy ez a kísértés eltér az előző kettőtől, az a sátán nyílt, direkt és totális támadása. Kétszeresen is nyílt, direkt és totális. Ha leborulva imádsz, és minden hatalom. Nézzétek meg, eddig az ördög alattomos, rejtett módon próbálta Jézust eltéríteni attól, hogy megmaradjon az Istenben való bizalomban és a küldetésében. Ugye azt mondja neki, mindig így csavarját, hogy Isten azt mondta neki, hogy az Isten gyermeke, az én gyermekem, és akkor mindig elvajon, hát ha Isten fia vagy, akkor most mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Meg tudod tenni, próbáld ki, enyhítsd az éhséged. Másodszor, hát ha Isten fia vagy, ugorj le a templom párkányáról, Isten megígérte, hogy megőriz. Ez is alattomos, bár érezzük, hogy már súlyosabb a tétje, mint hogy eszik vagy nem, összetörje magát, elpusztul vagy nem. De a harmadik kísértés az totális. Azt mondja, mindent neked adok. Minden hatalom, minden dicsőség, minden gazdagság, ha leborulsz előttem és imádsz engem. És ebben nincs semmi szemérmesség, semmi alattomosság, semmi rejtőzködés. Ez nyílt, totális támadás Jézussal szemben. Talán belátta az ördög, hogy hát ha az alattomos kísértés nem vezetett célra, próbáljuk meg másképpen, vagy mert azért stratéga, és jó stratéga. Vagy talán azt gondolta, hogy ha Jézus két kísértést visszavert már, akkor mostanra meggyengült annyira, hogy egy harmadik, elsöprő erejű, nyílt színi támadás már biztos, hogy végez vele. Lehet, nem tudjuk. Miért kísértés a hatalom és a dicsőség Jézus számára? Ez érteni kell azt, hogy Jézus azért jött, hogy az övé legyen minden hatalom és minden dicsőség a világ felett. Hogy amikor Jézust megerősíti az Atya abban, hogy te vagy az én szeretett fiam, amikor kiáll, felkeni őt szent lélekkel, amikor Jézus tehát messiás, azonosul ebben, hogy én vagyok a messiás, én vagyok a Krisztus, én vagyok a felkent, akkor az egész Ószövetség írások alapján ő nagyon jól tudja, hogy ő azért jött, hogy az övé legyen minden hatalom és minden dicsőség ebben a világban. És az ördög jogtalanul vett hatalmat az ember felett és a világ felett. De Jézus azért jött, hogy ezt visszaszerezze. És amikor lepereg Jézus előtt, gondoljátok ezt el, amikor lepereg Jézus előtt a világ minden országa, minden hatalma, minden dicsősége, akkor tudjátok, akkor azt látja, aminek ő a jogos örököse. Akkor azt látja, ami az ő atyája és ami az övé lesz, és amit egy betolakodó, egy bitorló elrabolt. De nem kérdés, hogy visszaszerzi és megnyeri. A kérdés csak az, hogy hogyan. És ha Jézus csak azt az egyet látná, hogy egy nap ez mind az enyém lesz. Egy nap ez mind az enyém lesz. Ez a hatalom, ez a dicsőség. És ezt az egyet akarná, akkor valószínű, hogy meg is inoghatna, nem? Akkor, értitek, mi a súlya ennek a szónak? Csak leborulva imádsz, és a tiéd az, amiért jöttél. Hát ezért jöttél. Tiéd lesz mindaz, ami a tiéd. Csak leborul. Csak ez a kicsi dolog. Akkor nem kell megharcolni egy kőkemény harcot a sátánnal, ami az életébe fog kerülni. Mert sokkal könnyebben, gyorsabban ott van minden az övé. Ha leborulva imádsz engem, csak ennyi. Ha csak egy pillanatra elfelejted, aki azt mondta, hogy te vagy az én szeretett fiam, és benned gyönyörködöm. Ha ezt elfelejted, ha ettől a hangtól, olyan bizonytalan kömer ebben a pillanatban, nem? Itt vagy a pusztában, két kísértésen túl, gyengén. Hol van a te atyád? Biztos, hogy jól hallottad? Érted, csak egy pillanatra felejtsd ezt el, fordulj ettől el, és figyelj, minden a tiéd, amiért jöttél? Amiért jöttél? Minden a tiéd. Értitek, a kísértés csak ennyi, hogy kinek az akaratát választja Jézus? Kinek a hangjára figyel? Amint egykor az első emberpár az Édenkertben, mondja, minden a tiétek lesz, minden ismeret, minden hatalom, minden bölcsesség. Csak ennyi. Ez a hatalom kísértése Jézusnak. Mi a hatalom kísértése nekünk? Valószínűleg azt mondjátok legtöbben, hogy semmi. Nem? Hát nem jelent meg az ördög a legtöbbeknek. Három dolgot kell nagyon komolyan érteni ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, hogy mi a hatalom kísértés nekünk. Az első, hogy a hatalom vagy rombolja, vagy élteti az emberi kapcsolatainkat. A hatalom, amivel élünk, az vagy rombolja az emberi kapcsolatokat körülöttünk, mellettünk, vagy élteti. Richard Foster írja a romboló hatalomról. A hatalom, amely rombol, felemelkedést követel, totális kontrollt követel. Lerombolja a kapcsolatokat, lerombolja a bizalmat, elpusztítja a párbeszédet, megszünteti az őszintességet. És ez igaz akkor, ha az emberiség történelmének makrokozmoszára tekintünk, romboló hatalomra, bármilyen birodalomban, politikai hatalomban, éppen úgy, mint amikor személyes történetünk mikrokozmosza van előttünk. Tehát az romboló hatalom tönkreteszi a kapcsolatokat, lerombolja a bizalmat, elpusztítja a párbeszédet, megszünteti az őszintességet. Ez az első, amit tudni kell, hogy a hatalom az a kapcsolatainkról szól. A kapcsolatainkat érinti. A második dolog, amit szem előtt kell tartani, hogy mindannyiunknak van hatalma. Mindannyiunknak van hatalma, mindannyiunknak van befolyása, hatása más emberek felett. Ez igaz a családban, ez igaz lehet a barátságokban, informális kapcsolatokban, barátságban, együttjárásban, ez igaz a munkában, munkahelyünkön, ha valaki dolgozik, egyetemen, mindenhol hatalmi kérdések vannak, és mindannyiunknak van hatalma. Ez a második dolog. Ezért, amikor a hatalom kísértéséről beszélünk, kevesen mondhatjuk, hogy ez engem nem érint. Ezt mindjárt látni fogjuk. A harmadik dolog, amit meg kell jegyezni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a hatalom kísértése a számunkra, hogy a legtöbbünk számára a hatalom kísértése nem a támadásnak abban a nyílt és totális formájában jelenik meg, mint amivel Jézus találta magát szemben. Azaz, ha azt mondod, hogy most, hogy soha meg nem fordult a fejedben, hogy az egész világ gazdagságát, az egész világ minden dicsőségét magamnak akarok, és soha nem találkoztál az ördöggel, aki azt mondta, hogy tiéd lesz az egész világ hatalma, az egész világ minden országának minden dicsősége, már ha egyáltalán hiszel különben ebben, már az ördögben, hogy van. Mindegy. Tehát ez soha nem történt. Ez nem jelenti azt, hogy semmi dolgod a hatalommal. Azért, mert van bennünk esetleg egy csepp józanság, és nem akarunk abszolút hatalmat, az nem jelenti azt, hogy meg vagyunk védve a relatív hatalom kísértésével szemben. Cseppet sem jelenti. Tehát a hatalom kísértése számunkra általában alattomos, rejtett, kevésbé látható, de annál valóságosabb. Úgyhogy próbáljunk ehhez közelebb kerülni. Tedd fel magadnak a kérdést. Milyen hatalomra, dicsőségre, befolyásra, gazdagságra vágyik a szívünk? Mire használom a meglévő befolyásom? Mit tennék, ha több lenne? Hol szeretnék többet és miért? Család, munka, barátok, együttjárás, bárhol. Talán innen még nem látjuk azt, hogy mi a hatalom kísértése. Gondold végig a szerepeidet. Amikor lelkipásztorként kiállok egy gyülekezet elé, és azt mondom, hogy így szól az Úr, mert ezt kell mondanom. És a szavaimnak súlya van ebben a pillanatban. Szavaimnak súlya van, mert figyeltek. Ez hatalom. És amikor ezt esetleg megköszönik, és szeretetet sugároznak felém, sőt, ha ebből valamiféle dicsőség fénye vetül rám, az hatalom. Ez még nem baj. De ha csak egy percig elhittem, hogy ez én vagyok, ha azt gondolom, vagy azt érzem, hogy ettől vagyok, aki vagyok, Ha csak egy pillanatig is ebből a szeretetből, ebből a dicsőségből, ebből a hatalomból akarok élni, akkor bekapogott az ördög. Amikor egy lelki pásztor istentelenül használja ezt a hatalmat, és emberek felett uralkodik, kontrollálja és megfélemlíti őket Isten nevében, az romboló hatalom, és van, aki ezt ismeri, közületek is, mert átélte. Milyen szerepeink vannak? Amikor apaként, még egy hosszú nap után, fáradtan, bosszusan hazamegyek, és nem bölcsen, szeretettel, igazságosan mondok dolgokat, vagy fegyelmezek, vagy bátorítok, vagy erősítek, hanem erősítem őket, hanem mondjuk kritizálok, meg csak kiakadok, meg letorkolok embereket, és feleségem azt mondja, hogy figyelj, nem tudod, hogy milyen súlya van a szavaidnak, akkor az hatalom, amit a magam érdekében használok. Értitek? Kicsit gondolkodjatok tovább. Párkapcsolat, de házastársaknál különösen is, de párkapcsolatban is. Amikor egy férj, akár néma és szótlan elvárások kifejezésével uralkodik a feleségén, uralkodik a családján. Amikor mindennek úgy kell lennie, ahogy azt ő elvárja, miért is? A dicsőséged ér? A kényelmed ér? Akkor az hatalom. Az a hatalom kísértése. Amikor kőkeményen ki vannak jelölve körülötted a házastársad határai. Eddig mehet, ezentúl nem. Eddig van szabadsága, ezentúl nincs. Eddig lehet valami élete az én hatalmam alatt, de ezentúl nem lehet. És ez nem az isteni határ a házasság szövetségéről. Ez a belső családi működés, ahol te kőkeményen megszabod, hogy mit tehet és mit nem tehet. Akkor az hatalom. Az a hatalom kísértése. De a párkapcsolatban, házasságban különösen is, férj és feleség, férfi és nő hatalmat kaptak egymás felett. Feleségek, ugyanúgy igaz. Hatalmunk van egymás felett. Miért? Mert aki a legközelebb áll hozzánk, amit mond, annak sokkal nagyobb súlya van. Nem? Hát bemegyek, felszállok reggel a buszra, mert rálépek valakinek a lábára, azt mondja, a héte hülye bunkó. Érdekel? Nem érdekel. Hazamegyek, a feleségem azt mondja, a héte hülye bunkó. Nem mondja. Az mit jelentene? Az összetör. Az megsemmisít. Nem? Lehet, hogy egész nap minden szuper volt, de ha csak ennyit mond, az összetör, az megsemmisít. Miért? Mert a házastársaknak hatalma van egymás felett. Hé! Feleségek, azt mondjuk, amikor visszatéren kritizálod és becsmérled a párodat, a férjedet, amikor nem bízol benne, amikor elégedetlen vagy, amikor a szíved mélyen lenézed őt, az hatalom, nem építő, hanem romboló hatalom, mert számít, amit mondasz, amit gondolsz. Mert számít. Ha olyan barátod vagy barátnőd van, akiben már most érzed, hogy alapvetően kontrollálni akarja az életedet, és ott van a szíved mélyén, hogy szükségem van erre a másik emberre, szükségem van egy párra, de azt érzem, hogy megfulladok néha mellette. Nagyon-nagyon gondold meg, hogy bemész-e ebbe az igába, mert ez hatalom és nem szeretet. Ez a hatalom kísértése, és nem a szeretet hatalmából való életet adó dolog. Menekülj, amíg lehet. Jegyesek, gondolkozzatok. Még nem jegyesek? Ha a munkahelyeden vezetőként félelemben tartasz embereket, ha olyan vezető vagy, olyan főnök vagy, hogy emberek nem mernek előtted őszintén beszélni, ha bemész valahova és megfagy körülötted a levegő, különösen, ha még tetszik is ez neked, az hatalom. Az a hatalommal való visszaélés. Amikor olyan ember vagy, hogy információkat szerzel és gyűjtesz a munkatársaidról, információkat szerzel és gyűjtesz emberekről, barátokról, évfolyamtársakról, régi szerelemről, már rég végetett, de gyűjtöd az információkat, tudni akarsz róla. Azért, hogy ezáltal kézben tarts dolgokat, és ezáltal sakban tarts embereket. Vagy ha majd az idő adatik ezt valahogy felhasználd, az a hatalom kísértése. Se bizalom, se őszinteség, se párbeszéd. Gyilkos. Mit élnek meg a mellettünk lévő emberek belőlünk? Gondold végig, mi történik körülötted, mi történik a kapcsolataidban. Uralkodsz? Használod az embereket? Kényelem fenntartására? Vagy még több hatalom, még több dicsőség, még több gazdagság? Kinek mi? Kontrollálsz? Más embereket az ellenőrzésed alatt tartasz? Dükkítéréseid vannak, amikor nem úgy történik, ahogy te akarod? Ez arról beszél, ez hatalom, ez a hatalom kísértése. Ahelyett, hogy élnének mellettünk emberek, felnövekednének, erőt kapnának, bátorítást kapnának, megnyomorodnak. Szabadok-e melletted az emberek? Itt a manipuláció. Aki nem tud nyíltan élni a hatalom vágyal, az gyakran manipulál. Hátulról, alattomos módon próbálja átvinni az akaratát a másik emberre. Sokszor ezt látom, ez inkább a női tulajdonság, férfi is tud manipulálni. Asszonyok, feleségek manipulálják a férjüket. Ez hatalom. Amikor két fő van egymás mellett, barátok, kollégák, csoporttársak az egyetemen, művésztársak, házastársak, mind a kettő hatalmat akarja, akkor tudjátok, mi történik, akkor állandóan a meccsezés megy, meg a játszma. Amikor azt éled meg egy kapcsolatban, mintha mindig így csinálnátok egymással, az hatalom. Az a hatalomról szól. Az a hatalom kísértése. Mindannyiunknak problémája van a hatalommal. Tudjátok miért? Mert az első ember párnak problémája volt a hatalommal. És elbukott a hatalom kísértésével. Amikor Isten azt mondta az első ember párnak, akit megteremtett. Uralkodjatok! Szaporodjatok! Töltsétek be a földet! Minden a tiétek. Abban a rendben, hogy közben engem imádtok. És a fa, a jó és a tudás fája ennek a jele. Nem, hogy de van egy korlát, hogy Isten korlátaim belül tiétek minden hatalom. És akkor azt mondják, hogy de hát nekünk több kell. Megjelenik az ördög, és azt mondja, legyetek függetlenek az Istentől. Legyen független mindaz, amitek van. És tudjátok, ezért igaz az, hogy minden hatalom, ami Istentől elszakítva létezik, romboló. És valahol ördögi. És lehet, hogy azt mondtad egy negyed órája, hogy ez nem az én történetem, amikor megjelenik az ördög, és azt mondja Jézusnak, hogy neked adok minden hatalmat, minden dicsőséget az egész világon, ha leborulva engem imádsz. De ha meglátjuk, hogy a saját kis szemétkupacunkon ugyanezt látjuk, és ugyanilyen ördögi módon élünk a pusztító, gyilkoló hatalommal, akkor kiderül, hogy Jézus kísértése a mi kísértésünk. Sőt, sokszorosan elvesztünk. Hogyan áll meg Jézus? Hogyan ment meg? Hogyan áll meg, hogy betöltse a küldetését, és megmentsen, megszabadítson, megváltson bennünket? Meglepő módon, nézzük Jézus győzelmét és a mi győzelmünket, meglepő módon, amilyen elsőprő erejű támadást intéz a sátán Jézus ellen, olyan keményen parancsol Jézus, távozz tőlem sátán, mert megvan írva, és ez a kulcs, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Mi a győzelem titka, mi a kulcs, mi a válasz a hatalom kísértésével szemben? Azt mondja Jézus, Isten kizárólagos imádata és kizárólagos szolgálata. Ezt mondja Jézus. Jézus, ez a szakasz, amit Jézus idéz, megint az Isten igével válaszol az Ószövetségből, Mózes 5. könyvéből. Milyen helyzetben születik ez az ige? Milyen helyzetben mondja Isten Izraelnek, az ő népének, hogy csak az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Amikor túl vannak a pusztai vándorláson, ott állnak az erőt, hogy bemenjenek a bőség, a dicsőség, a gazdagság, az ígéret földjére, Kánaánba. És akkor Isten szól hozzájuk. És azt mondja nekik, hogy amikor bementek ebbe a bőségbe, amikor bementek ebbe a gazdagságba, ne feledkezzetek meg rólam. Egyedül engem tiszteljetek, egyedül engem imádjatok, egyedül engem szolgáljatok, csak engem. Ne feledkezzetek meg. Persze, bemennek, jön a hatalom kísértése, elfelejtik. Jézus is ott van, de Jézus megáll. Megáll értük, megáll értünk. Jézus azt mondja, vagy lássuk így Jézus, hogy hiába jött Jézus azért, hogy minden hatalom az övé legyen ebben a világban, és minden dicsőség az övé legyen. És hiába adja elé az ördög e nyílt felkínálkozásban ezt. Jézus azt mondja, hogy mégis a legfontosabb, az egyetlen, ami számít, az az, hogy a szívem, a lényem, a hűségem kizárólagosan és teljesen az Úré legyen. Az Urat a te ismered, imád, és csak neki szolgálja. Jézus azt mondja, semmi hatalmat nem akarok, ami független lenne attól, hogy az egész valómmal és a lényemmel Istent imádom, és kizárólag őt szolgálom. És sokkal fontosabb ez, mint bármilyen dicsőség, bármilyen hatalom, amire juthatok. De persze erről azt mondhatja valaki ma, hogy hát ez nem túl gyakorlati, nem? Most milyen az az ember, aki ennyire fanatikusan mondanák, nem? Ennyire fundamentalista módon, csak Istent akarja imádni, csak Istent akarja szolgálni, semmi hatalmat nem akar, hogy áll meg a világban. És amúgy is nem ez a válasz sokszor, hogy keresztények, kik a keresztények? Maga tehetetlenek, erőtlenek, bénák, akik maguktól nem tudnak semmit se csinálni, gyengék, nincs hatalmuk, tehát, hogy hát ezért kell nekik ez az Isten. De nézzetek egy pillanatra ezt a Jézust, aki azt mondja, hogy semmi nem számít, semmi hatalom, semmi dicsőség, semmi gazdagság, amit a gonosz adna most nekem, csak az, hogy teljes mértékben Istent imádjam. És a következő ponton ránéz a világ minden gonoszságának, szörnyűségének, amit el tudunk képzelni, sötétségének a forrására, a kezdeményezőjére, az ügynökére, az akarójára, magára, az ördögre, és azt mondja neki, távozz tőlem, sátán. És az elpotródik. Micsoda hatalom, miközben semmi hatalma Istenen kívül. Értitek? És ha utána megnézitek ezt a Jézus, amikor elkezdi a nyilvános szolgálatát, mit látunk? Milyen hatalma van? Mit csinál a hatalmával? Életet ad a hatalommal mindenhol, nem? Embereket megújít, embereket helyreállít, embereket meggyógyít. Közösségeket létrehoz. Ha kell, kőkeményen konfrontálódik a vallásos vezetőkkel, akik hamis módon maguk számára ördögi hatalommal használnák azt, amit ők Isten hatalmának neveznek. Micsoda ereje van Jézusnak, és mennyi élet fakad ebből? Mi következik ebből? Ha tehát Jézusnak azt mondja, hogy nincs semmi hatalma, ami Isten imádásán túl lenne, és másodszor, ez nem azt jelenti, hogy gyenge, hanem azt, hogy nagyon-nagyon erős, csak jó értelemben, életet fakasztó értelemben. Mi következik ebből ránk nézve? Nagyon egyszerű. Lelkipásztor vagyok. Mit jelent ebből a hatalommal úgy élni, hogy minden ízével és részével csak Istent akarnám imádni, és csak őt akarnám szolgálni? Szülő vagyok? Hogyan élhetek ezzel a hatalommal úgy, hogy minden részével Istent akarjam szolgálni? Barát vagyok? Házastárs vagyok? Hatalmam van bárki, bármi feltétek? Minden hatalmat be kell vinni Isten hatalma alá. Mert minden hatalom, ami a magunké marad, az rombol. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Hogyan tudjuk Istent imádni? Hogyan? Mit tesz képessé arra, hogy ez így is legyen? Mit tesz képessé arra, hogy ott legyen annyira mélyen a lényünkben, hogy Istent akarjuk imádni minden porcikánkkal, hogy ezért akármilyen hatalomban vagyunk, mindig azt a kérdést fogjuk feltenni, hogy hogyan tudok ezzel a hatalommal életet adni, hogyan tudom ezzel a hatalommal a többi embert szolgálni. Hogyan születik meg Istennek ez az imádata? Agymunka. Hú, tényleg így kell. Igazad van. Hú, ez tényleg így van. Én elszúrom. Nem jól élek a hatalommal. Szétnyomom a kapcsolataimat. Szétmennek körülöttem a dolgok. Gondolkozok másképp. Jó. Nem, nem jó. Még több önismeret? Jobban megismerni magamat. Mélyebben, mélyebben, mélyebben. Fontos. Sok jól lehet belőle. nem fog megváltoztatni. Ettől nem fogod imádni Istent. Valaki azt mondja, imád Istent, na, akkor most már imádom, összeszedem magam, jó gyerek leszek. Fog így menni? Nem fog így menni. Mitől le, hogy születhet meg az, hogy tényleg ott legyek ő előtte? Tényleg imádjam, belülről akarjam őt szolgálni. Ez csak hálából születik. Hálából. Gondolj arra, van egy ember, aki valami nagyon-nagyon-nagyon jót tesz neked, és annyira hálás vagy érte, hogy azt mondod, hogy vissza akarom neki adni. Szívem mélyéről jön. Szolgálni akarom őt. Segíteni akarom őt. Hálából akarom ezt tenni. Istened is csak hálából, csak válaszként megy. Hogyan születik ez a hála? Most azt szeretném felmutatni, hogy akkor születhet meg ez a hála a szívünkben, ha egészen mélyen elér bennünket annak a csodája, hogy hogyan gyakorolja Isten a hatalmat. Hogyan gyakorolja Isten a hatalmat? Pál apostol a Filippi beli gyülekezethez írt levelében ír egy részt, ami valószínűleg egy korakeresztény, őskeresztény himnusz volt, egy Krisztus himnusz. Jézust magasztalja ez a himnusz. És arról beszél, néhány részt olvasok ebből. Nézzétek, hogyan gyakorolja Isten a hatalmat? Azzal kezdődik ez a Krisztus himnusz, hogy azt mondja Jézusról, hogy ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel. Azt mondja, ez isteni hatalma volt, isteni gazdagsága, isteni dicsősége volt Jézusnak, Istennél. És azt mondja, de nem tekintette zsákmánynak, amit meg kell ragadni, meg kell tartani, hogy ő egyenlő, hanem elengedte, szolgai formát vett, ember lett. Megszületett, ahogy mi megszületünk, felnőtt, ahogy mi felnővünk, dolgozott, ahogy mi dolgozunk, megkeresztelkedett keresztelő Jánossal, elindult a szolgálatába, megkísértetett a gonosztól. Isten fia, mindezen végigmegy. Szembenéz a gonosszal, hogy betöltse a küldetését, és értünk győz. Aztán így folytatja Pál apostol ezt a kora keresztény himnuszt, hogy megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ő, aki Istennel volt egyenlő, nem csak emberré lesz, hanem a kereszt halálig száll alá. Emlékeztek, mit mondtunk Richard Foster a romboló hatalomról? Felemelkedik. Mit látunk az isteni hatalomból? Alá száll. Hova száll alá? Ő, aki az Istennel volt egyenlő, a hatalmat feladva a keresztre megy. Ez a szeretet hatalma, ez az isteni hatalom gyakorlás. Amikor a leghatalmasabb, érted, meg értem, meg értünk, meg ezért a világért, semmi lesz. Tudjátok ki Jézus a kereszten? Az akkori világban megfeszítenek egy zsidót, egy rabszolga halállal. Szóval nem véletlenül mondja másról Pál, hogy bűnné lett értünk, átokká lett értünk, a városon kívül szenved, ez szemétté lesz, ez semmivé lesz, értitek? Így dobták ki, nem? Nem egy romantikus történet Jézus halála. Az isteni hatalom eljön, és semmivé lesz, és akkor azt mondjuk, hogy értünk, a mi bűneinkért, a mi nyomorúságunk miatt semmivé lesz, elpusztul a keresztem. És hogyha azt hallottuk, hogy a romboló hatalom tönkreteszi a kapcsolatokat, ez az isteni hatalom Jézusban mit tesz? Helyreállítja a kapcsolatot, nem? Isten és köztem, Isten és közted. Azért hal meg Jézus, azért veszi magára a bűneink büntetését, azért veszi magára a fájdalmainkat, amikor ellenünk követtek el ezzel a hatalommal a bűnöket, ugyanúgy elválaszt Istentől, magára veszi a fájdalmainkat. Miért? Hogy helyreállítsa a kapcsolatot. És ha azt mondjuk, hogy a romboló hatalom elpusztítja a bizalmat, akkor Isten, ahogy az ő hatalmát gyakorolja Jézusban, abban, hogy odaadja az ő fiát értünk, tud többet tenni, hogy végre bízzunk benne, és rábízzunk magunkat erre az Istenre? Aki ennyire szeret, aki önmagát adja oda, aki önmagát áldozza értünk, hogy, hogy, hogy legyen bizalom bennünk. És azt hallottuk, hogy romboló hatalomról, hogy a romboló hatalom az elpusztítja a párbeszédet. Értitek, hogy amit Isten Jézusban tett, az éltető hatalom, az párbeszédet hoz létre Istennel imádságban, és hogyha ezt éljük egymás között, megbékélést, tiszteletet, párbeszédet. És ha a romboló hatalom tönkreteszi a nyílt és őszinte kapcsolatot, akkor értitek, hogy Isten hatalom gyakorlása Jézusban a kereszten arról szól, hogy egy teljesen nyílt, őszinte és szabad lelkiismerettel álljunk ő előtte, és éljünk vele. Ez a jó hír. És akkor fejezi be Pál apostol. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. És minden nyelv vallja, Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére, az övé lett minden hatalom. Ó, tudom, hogy ezerszer hallottátok már. Figyeljetek ide. Agymunkában nem lesz Isten imádata. Önelemzésben nem lesz Isten imádata. De amikor az Isten szent lelke felragyogtatja előttünk, hogy Isten hogyan gyakorolta az ő mindenható, tökéletes hatalmát Krisztusba alászálva értünk. Amikor ez megolvasztja a szívedet, akkor ott megszületik a hála. És ahol megszületik a hála, ott az ember azt mondja, Uram, én téged akarlak imádni. Én csak téged akarlak szolgálni. És bocsánat, hogy úgy gyakoroltam a hatalmat eddig, ahogy neked akarok adni minden dicsőséget, és azt akarom, hogy akármilyen szerepemre is nézek, körülöttem az emberek az én hatalmamból kifolyólag szabadságot találjanak, életet találjanak, helyreálljanak, gyógyuljanak, szárnyaljanak, menjenek, éljenek. Könyörüljön meg rajtunk az Úr. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy végigjártad az utat. Köszönjük, hogy végigjártad a kísértésnek az útját is. Köszönjük, hogy szembenéztél vele, és hogy előttünk jártál mindebben. Köszönjük, hogy győztél. Köszönjük, hogy a halálon uralmat vettél, hogy feltámadtál. Köszönjük, hogy lehetsz számunkra az út, az igazság és az élet. És köszönjük, hogy pontosan ismered a kísértést, ami bennünket ér, hogy együtt tudsz érezni velünk, hiszen mindenben kísértést szenvedtél, kivéve a bűnt. Köszönjük, hogy pontosan látod, hogy mi megyünk keresztül. És köszönjük, hogy ez nem csak egy együttérzés, nem egy sajnálat vagy egy szánakozás, hanem a győzelmednek is a részesei lehetünk. Köszönjük, hogy győztél a kísértésben. Szeretnénk megvallani neked mindazt, amiben érint bennünket a hatalom kísértése. Bocsáss meg, amikor nem úgy élünk a helyzeteinkkel, a lehetőségeinkkel, a nekünk adatott hatalommal, képességgel, ahogy az téged dicsőítene, és téged imádna. Bocsáss meg, amikor önmagunkért használjuk, amikor eszközként használjuk, amikor mások kárára használjuk. Bocsáss meg, amikor engedjük, hogy ez mérgezze az emberi kapcsolatainkat. Bocsáss meg, amikor mindenképpen szükségünk van arra, hogy valakit magunk alá gyűrjünk és legyőzzünk, és kifejezzük az erőnket, a hatalmunkat a másik felé. Bocsáss meg, amikor ezt nyilvánvaló módon tesszük, és azt is, amikor kifinomult módon, úgyhogy senki nem látja, csak te. És kérünk, Jézus, hogy miközben felismerjük azt, hogy hol érint mindez bennünket. Te gyógyítsad a szent lelkeddel, te hozz valódi változást. Te adj szabadulást mindebből. Igen, te adj hálás szívet. Igen, hálából tudunk téged imádni, és elismerni, hogy tiéd minden hatalom. És hálából vagyunk képesek arra, hogy ne éljünk öncélúan, önmagunkért a nekünk adott hatalommal és lehetőségekkel. Formáld a szívünket, hadd imádjunk téged a tetteinkben, a mindennapjainkban, hadd dicsőítsünk téged, ne csak az énekeinkkel, hanem az életünkkel. Adj erőt, hogy kövessünk téged abban is, hogy elengedjük a hatalmat, és lehetőségünk lenne hatalmat gyakorolni. Képesek legyünk azt elengedni, érted? Szeretnénk hasonlóvá lenni hozzád Jézus alázatban, engedelmességben. Imádkozunk, Urunk, hogy áld meg a családjainkat, a legmélyebb emberi kapcsolatainkat, hogy ne a hatalomgyakorlásnak, egymás leuralásának a helye legyen ez, hanem a békességnek, a szeretetnek, az elfogadásnak a helye. Gyógyítsd a kapcsolatainkat, a munkahely kapcsolatainkat, és imádkozunk különösen azokért, akiknek a munkahelyei olyan, hogy ott van a hatalom, nagyon keményen. Imádkozom azokért, akiknél játszmák vannak, ahol két erős ember küzd a hatalomért. Könyörülj, Urunk, rajtuk is, és imádkozom, Uram, most különösen is ebben a helyzetben, a mi városunkért, a vezetőinkért, az országunkért, azért a helyzetért, amit ezekben a hetekben át kell élnünk, és te könyörülj rajtunk, Urunk. Hát, hogy minél többen felismerjék, hogy te mire hívsz, hogy mit jelent szolgálni azzal a hatalommal, azzal a lehetőséggel, amit ki megkap a maga hivatásában és maga helyén. Könyörülj az országunk vezetőjén, hogy hűséggel és alázattal vezessék a rájuk bizottakat. És könyörgünk mindazokért, akik felemelik a szavukat ezekben a hetekben. Urunk, imádkozunk azért, hogy a te keresztény néped ebben az országban tudjon bizonyságot tenni és hitelesnek lenni a hatalom kérdésében is. Urunk, adj békességet és a te szeretetedet közénk. Hallgass meg bennünket, és napról napra segíts követni téged, Jézus, aki tanítottál imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, neképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.